Kedves testvéreim, a mai evangélium szokatlanul hosszú, évről évre ilyenkor felolvassuk kétszer is Jézus szenvedésének a történetét. Emberré lett, hogy megváltónk legyen, de nem akármilyen emberi életet vett magára, hanem meg akarta járni az emberi élet legsúlyosabb lehetőségeit is. Magára vette a halált, magára vette a kereszthalált. Elítéltként akart meghalni, mint aki fölött diadalmaskodnak az ellenségei, és kigúnyolják őt. Milyen egyszerű és felejthetetlen szavakkal jegyezték föl a szenvedésének a történetét az evangélisták. Milyen megrázó ez a mai Márk evangéliumban, aki talán először írta meg így ezt a szenvedés történetet. Látjuk még Jézust a mai ünnepen, amint bevonul Jeruzsálembe, és akkor királyként köszöntik, és elfogadja ezt a köszöntést, és soha se láttuk még úgy, hogy állatot, szamarat hoznak, nem csúszság a szamár, ottan nem lóháton jártak az uralkodók sem, mert hegyes utakon a szamár sokkal alkalmasabb eszköz volt, akár egy diadalmas bevonulásra is. Jézus, aki eddig mindig gyalog járt, most fölül a szamár hátára, és elfogadja a hódolatot, amelyel a benne bízók köszöntik. Azt gondolják, hogy most, hogy bejön Jeruzsálembe, eljött az ideje annak, hogy a hatalmat magához ragadja, és akkor megváltozik körülötte a világ. És azokból, akik köréje gyűltek, akik most is köszöntik, majd egy új gazdag társadalomnak a vezetői lesznek, és ő pedig megdicsőül közöttük. És milyen megrázó, hogy Jézus ezután az utolsó vacsorán találkozik utoljára azokkal, akiket maga köré gyűjtött. Húsvétra készülnek, és ezek még nem sejtik, amit Jézus tud már, hogy egy közülük Jézusnak az árulója lett. A főpapok féltik a zsidóknak a helyzetét egy ilyen forradalomtól. Szívük mélyén talán maguk is örülnének, hogyha valaki akadna, aki a rómaiakat elkergeti, és a zsidók királyságát újra föltámasztja, de nem bíznak abban, hogy ez Jézus lehet. Ellene fordulnak. Jobb, hogy egy ember vesszen el, még ha ártatlan is, a népér. És valami igazat mondanak ezzel, maguk se tudják, mert Jézus meghal nem is csak a zsidó népér, hanem a világér. Ártatlanul. De a halála nem vereség, hanem a megváltásunk útját nyitja meg. Nem egy földi forradalomnak a vezére lesz, hanem a világban, amelyik teli van szépséggel, de teli van bűnnel, kockázattal, fájdalommal is, tanúja lesz az Isten hatalmas szeretetének, amelyel az üdvösséget nyitja meg előttünk, amelyel itt a földi életünket az örök életnek a kapujává, a bevezetőjévé teszi. Milyen megrázó az utolsó vacsorán Jézus, ahogy búcsúzik a tanítványaitól, és megáldja a kenyeret, megáldja a bort, vegyétek, egyétek, ez az én testem, ez az én vérem, amely értetek, kiomlik. És akkor mennek a Getszemáni kertbe, és maguk a tanítványok se tudják még, mi az, ami Jézust ilyen komolyá teszi, mi készül itt, amire ők nem számítanak. Fáradtak, alszanak, és Jézus elmegy imádkozni. Abba, atyám, ha lehetséges, múljék el ez a pohár, de ne az én akaratom legyen, hanem a tiéd. Úgy szólítja az Istent arám szóval a görög szövegben, ahogy a gyerekek szólították az apjukat, és ahogy a mi atyánk kezdődik Jézusnak az imádsága, atyám, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. És azután hirtelen minden megfordul, a visszájára fordul. Nem csak a fáradtság szakad rá erre a kis csapatra, akik értetlenül vettek részt a húsvéti vacsorán, és nem egészen tudták, mi az a nyugtalanság, ami a mesterükre rászakadt. Jön Júdás, és hozza a katonákat, akik elfogják Jézust. És aztán már csak a ítélő bírái előtt látjuk, a főpapok előtt, akik éjszaka is összegyűlnek, hogy ellene határozatot hozzanak. Gyorsan meg kell ölni, mert az ünnep közeledik, a húsvét, és még mielőtt a húsvét fölvirrad, azelőtt Jézusnak meg kell halnia. És akkor látjuk ezt a hirtelen tárgyalást, ahol tanúkat állítanak Jézus ellen, akik mindenféle módon kifacsarják a szavait, lázadónak, mi mindennek állítják be. És akkor jön a főpap, egyszerűbbre fogni a szót, nem érünk rá, sok egymásnak ellentmondó vádakat itten fölhozni, felteszi a kérdést, te vagy az élő Isten fia. És erre Jézus felel, én vagyok. Az élő Isten fia, aki atyámnak szólítottam az Isten, és akit az atyám most kiszolgáltat, az ellenségeinek a kezére ad, hogy a megváltó műve beteljesedjék. És akkor azt mondja a főpap, hogy káromkodott, hallottátok, és viszik Pilátus elé. Pilátus, az idegen hatalomnak a képviselője, zsidókra is haragszik, nem érti, miért hozzák ide ezt az embert, és akkor mégis megfenyegetik, sarokba szorítják, ha te nem ítéled el, nem vagy a császár barátja. Hát akkor jobb, ha egy ember ártatlanul is, de ne érdekek, magasabb érdekek botoljanak el, vagy omoljanak össze. Pilátus is elítéli Jézust. De a zsidókat is kicsúfolja, és azután megszégyeníti, és próbálja valahogyan a közvéleményt mozgósítani, de azt is megszervezték ezek a főpapok, hogy olyan embereket gyűjtöttek össze, akik az ő nótájukat fújják, és Jézus ellen kiáltoznak. Akkor, amikor az a sokaság, amelyik a jeruzsálemi bevonuláskor követte, körülfogta, az nincsen sehol. Egyedül marad. Csak Péter kíséri el, ő is megtagadja, hogy hozzátartozik, félelmétől vezetve. És akkor erre a Jézusra ránehezedik az ítélet, ránehezedik a vereség, és azután kitart, mert végig kell járnia ezt az utat, hogy a legnehezét is vállalja az emberi létnek, és azután az Istennek a megváltó szeretetét vigye el oda, ahol már csak kétségbeesés van. Elindul kiszolgáltatottan a keresztúton, viszi a keresztjét, segítenek is neki, nem bírná, összeroskad alatta. És akkor ugye elérkezik a keresztre feszítés. A legmegszégyenítőbb büntetés ez, amit a rómaiak, a lázadók ellen alkalmaznak, és Jézust úgy állították be, mintha a földi uralomért pályázott volna, és a rómaiak hatalmát akarta volna megdönteni, és Jézus vállalja ezt a vádat, és vállalja a keresztet. A legnehezebbet, a legmegvetőbb helyzetet, hogy alulról mindenki azt érezhesse, hogy nincs olyan nyomorúság, amelyhez le ne hajolt volna ez a megváltó Krisztus. És akkor fölemeltetik a keresztre, megrendülnek, kiáltoznak, te vagy a király, a zsidók királya, akkor másokat megmentettél, csodákkal, betegségből kiragadtál, mentsd meg most magadat. És ha király vagy, hát kiálts, hogy a néped jöjjön, és védelmezzen meg, és az Istenhez fordulj, hogy ő majd szabadítson ki. És Jézus, mintha még az Isten is magára hagyta volna, az ellenségei közt nem üt rendet, nem küld angyalokat, hogy kiszabadítsa. Hiszen éppen ezért küldte őt, hogy a legalját is, az emberi létnek a legkeservesebb kiszolgáltatottságait is járja végig, és az egész emberi létet hassa át az Isten közelségének, szeretetének, megváltó hatalmával. És Jézus fölemeltetik a keresztre, és akkor ő is kiált, hogy Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? Nem könnyed szívvel, vértanúk majd később, akik visszagondolnak ő rá, akkor megkapják az Istentől azt a kegyelmet, hogy a testnek a kiszolgáltatottságában is bátrak, meg fityet hánynak a kínoknak. Jézus megtört lélekkel fordul az Atyához. Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? Hát ezért hagyta el, épp ezért jött ide, hogy az Istentől való elhagyatottságot is magára vegye, Isten fia létére, és onnan emelkedjék föl a föltámadásban, amikor már bezárták a sírját is a kővel. Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? És ugye milyen megrendítő, hogy ezt a szót is félre értik. Zsidóul úgy van, hogy éli, éli, lamma szabaktáni, és ezt az éli, éli szót Illés nevének a szólításaként is hallatták. Illés ilyen segítő szentjük volt a zsidóknak. Azt mondják, Illést hívja, tőle kér segítséget. És akkor másoknak segített, maga pedig segítség nélkül kiszolgáltatott, győztek rajta az ellenségei. Legyőzöttként, mintha legyőzöttként halna meg ez a Jézus. De kiáltva hal meg, és pont ezzel győzött, hogy a vereségnek az útját is vállalta, végig járta. És azután egészen lehajolt az emberekhöz, hogy közülük egy legyen, és aztán a feltámadásában szerezzen reményt mindannyiunknak, nem feltétlenül arra biztat, hogy a földi létben mindig megóvja azt, aki hozzá tartozik, hozzá hűséges, minden bajtól, szégyentől, megpróbáltatástól, de arra igenis biztat, hogy a megpróbáltatásoknak is, a megaláztatásnak is értelmet ad, és azután megnyitja előttünk az örök életnek a kapuját, ami előtte is megnyílik majd, és ami 3 nap múlva a sírból kikél, és a föltámadásnak az örömhírével fordul hozzánk benne hívőkhöz. Valóban Isten fia volt ez. Nem a tanítványok mondják ki, hanem egy római százados, aki ott állt, és végignézte ezt az egészet. A megaláztatásában sem fordult, sem az Isten ellen, aki ebbe a helyzetbe hozta őt, alázatosan, megrendült szívvel fohászkodott hozzá, és rábízta magát. És akkor is, amikor az Isten nem küldött a segítségére angyalokat, kitartott abban a küldetésben, amelyet ő maga vállalt, és amely végső soron éppen a legmélyebb mélységeket kellett, hogy bejárja, onnan emelte a húsvét dicsőségébe. Kedves testvéreim, ez a mi Krisztusunk, és ez az út, amire minket is maga köré gyűjt, megpróbáltatások között mégis egy nagy üdvözítő tervnek, nagy húsvétnak az útja ez. És az Isten atyaságának, az Isten fiúság örömének a megtapasztalása, és küldetés, és szeretet, amely képessé tesz arra, hogy nehézségek között is helyt álljunk. Áldani tudjuk azt, aki nem kímél meg bennünket bajtól, de valahogy mégis azt az utolsó szikrányi erőt megadja a megpróbáltatásban, a nehézségben is, hogy hűségesek tudjunk maradni hozzá. És aki nem itt a földet teszi számunkra szebbé, jobbá, mégis mulandó otthonná, hanem az örökké valóságra hív meg bennünket a földi életnek a megpróbáltatásaiban megedzett, beteljesült szeretettel, szeretetére felelő odaadással, bizalommal. Ezekre gondolunk, és kérjük Jézust, segítsen meg a mi hűségünkben, a nagypéntekünkben, a húsvétnak az örömével ajándékozzon meg, világban való feladataink között legyen velünk, és azután tegye értelmessé az életünket a belévetett hittel, reménnyel, szeretettel, és tegyen bennünket az ő megváltó művének részeseivé és tanúivá. Amen.
Lelkiségi óra a Mária Rádióban. Litánia az Eukarisztiáról.